Barsi Balázs atya konferencia beszédét hallhatják, mely Nagybőjt harmadik vasárnapján hangzott el.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, János evangélium 8. fejezetéből kiragadott mondat fogja össze ezt az elmékedési sorozatot, az igazság megszabadít titeket. Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ábrahám utódai vagyunk, felelték, és nem szolgáltunk soha senkinek, miért mondott hát, hogy szabadok leszünk? Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, mindenki szolga, aki bűnt követ el. A szolga nem maradott mindig a házban, a fiú azonban mindvégig ott marad. Ha tehát a fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam. Nagyon nagy jelentősége van ennek a haszócskának. Ha kitartotok tanításomba, tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, ha kitartotok a tanításba. Kedves testvérek, az Úr Jézus tanítását csak úgy félig meddig hallgatni, aztán eloldalogni mellőle, jobb is, mintha nem hallgattuk volna. Mint hogy ezt tette volna Európa. Félfüllel odafigyelt, na ki ez a názáreti? A többi vallás alapító között mit mondott? Hát én tovább megyek. Menj! Csak aki kitart a tanításomban, az lesz tanítványá. Ez egy nagy változás. Kedves testvérek, fel se tudjuk fogni, hogy az ókorban mit jelent ez, hogy mester és tanítvány. Az egy olyan bensőséges kapcsolat. Az egy olyan életközösség, ami legfeljebb a noviciátusokban van még, hogy novicius mester és a noviciusok. Az nem azt jelenti, hogy oktatja csak őket. Mindig együtt vannak. Láthatják azt, hogyha a novicius mester mérges, na most akkor mit csinál? Ha hibázott, akkor mit csinál? Ha beteg, akkor hogy beteg? És végül is ugyanazt eszik, nincs egy jobb étel a magiszternek, mint a noviciusnak. Ugyanaz a napi rend érvényes rá, és főleg ugyanannak a Jézusnak szolgál az egyetlen mesternek. Ez az a léthelyzet, amiben át kellene adni a tanítást. Kedves testvérek, az oktatást meg kell reformálni. Még Magyarországon talán valami marad belőle. A nyugati államokban már alig. És itt is akkora cirkusz volt abba, hogy ne kerüljön bele az alkotmányunkba, hogy nem csak oktatni kell, információt adni a gyereknek, a fiataloknak, hanem nevelni. Erre egyesek hisztériás rohamokat kaptak. Hát a családban is így van. Mert mi a nevelés? Az nem az, hogy állandóan rendre utasítom, hanem valahogy megosztom az életemet vele. Hát ez az az alaphelyzet, ahol a szülő azt mondhatja, hogy kisfiam, kislányom, légy szíves, rakd össze a játékaidat. Mert tudja, hogy szeretik. És ezen a szereteten belül vannak az információk. És ugyanezt kell az óvodába lenni. Az óvodások azok nagyon világosan, megmondják, ez nem jó vonéni, ez meg jó. Mert szereti őket. Mert ott van a szíve. Az általános iskolában, testvérek, a középiskolában, az egyetemeken is. Amikor az a professzor lelép a katedrál, és azt mondja, mondjuk a szegényebb korszakban, hogy fiatalember, ne haragudjon, az a cipő, az lukas lehet, és nagyon nagy a tél, fogadja el ezt a kis összeget. Vagy meghallgatja az emberi problémáit. Ma egyszerűen egy ilyen információ adás van. Jézus az ő korában ebbe a helyzetbe, az Isten, amikor az embert akarja tanítani, az utolsó nagy tanítási korszakban, amikor Isten elküldöző egyszülött fiát, akkor ebbe a helyzetbe áll bele. És hát persze az a hatalmas vonzás, amit Jézus gyakorol, azt nem lehet átélni, hogy ott hagyják hálóikat, mennek utána, és ha a mesternek nincs mit tenni, akkor nekik sincs. Ha a mester szidják és leköbdesik, akkor őket is. Ha ünneplik, akkor őket is. És akkor látják azt, hogy Jézus egész éjszaka imádkozik, és megkívánják az imádságot. Egy életközösség alakul ki, és csak itt mondhatja el Jézus, főleg ebben a helyzetben, azt az igazságot, aki ő maga. Ez egy óriási változás az egész üdvösség történetébe. Tehát tanítvánnyá lesztek. És amikor egyre többet kimond magáról, megdöbbennek. Én vagyok az élet kenyere. Hát nem csak mester vagyok. Belőlem kell élnetek. Mit jelent ez? Sok zsidó azt mondja, na hát köszönöm, ebből elég. És azt mondja, és nyugodtan elmertek Pétert, na, Uram, mi se értjük, de kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak, hiszen rászólsz a százados szolgájának a betegségére, és távolból elmegy a betegség. Micsoda életadó, mi se értjük, de maradunk. Ez egyszer megkérdezi, hogy kinek tartanak az emberek, most értjük ezt, hogy ennek semmi köze a hiúsághoz. Hogy na, kinek, és ti kinek, ki vagyok én, hanem pont ez az üzenet. És akkor szépen beszámolnak egyesek, olyan vagy, azt mondják, olyan vagy, mint Illés, mint Jeremiás, mint Mózes, vagy a prófét, akinek el kell jönnie, és Jézus ezzel nincs megelégedve. Elérkezett egy nagy pillanat, és ti kinek tartotok engem? És Simon Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Húha. Hát persze, azért nem a nagy hiszek egynek a megfogalmazásába ért, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, de csirájában ezt mondja ki. Tudnék, amit a nép mond Jézusról, azt ez az ember. Egy új dolgot a régiből tudunk megérteni, hogy olyan, mint, csak egy kicsit jobb, egy kicsit más. És Péter ennyire kapcsolódik a mesteréhez, azt mondja, Názareti, téged nem lehet abból meghatározni, amit eddig ismertünk. Mert te nem alulról vagy, téged az határoz meg, hogy az Istené vagy egészen. Egy óriási lépés. És érdekes, ahogyan kinyílik Jézus mellett, a Jézus ismerete egyre több lesz, úgy egyre jobban ráismernek a tanítványok is magukra, te pedig szikla vagy. Belekapaszkodtál most Istenbe. És erre a sziklára építem egyházamat. És egész az utolsó vacsoráig. Micsoda bensőséges búcsúzás megmossa a lábukat, amit egy rabszolga tehetett csak meg. Péter nem is engedi. De akkor azt mondja neki, ha nem engeded, hogy a lábadat megmossam, bár én vagyok a mester, akkor semmi közünk nincs. Most nem érted, majd akkor megérted. Hát, ha semmi közünk, akkor a fejemet is mosd meg. Ez a szangvinikus Péter. Mit nem értett meg? Az, hogy kimosta meg a lábát. Ő csak azt hitte, hogy ez a csodatevő, ez a mester, ez az, aki fölfoghatatlan az eredetében, és ezért nem engedi megmosni lábát. De amikor föltámad a halottaiból, testvérek, mit jelentett Péternek erre visszaemlékezni? Istenem, az én poros mosdattal lábamat, az Isten mosta meg. Tehát nem fölülről néz lefelé, hanem alulról, a lábamról. Akkor majd megérted. És az utolsó vacsora az, amikor érzik azt, hogy ez utolsó. szorul a hurok, Jézus körül a gyűlöletnek, a hullámai vagy a láncai ott csörögnek már, és akkor elmond mindent. Ide figyeljetek. Én az atyától jöttem ki. És visszamegyek hozzá. Helyet készítek nektek, és magammal viszlek benneteket. Most fölmegyek az atyához. Hát ki tud az Istenhez fölmenni, aki ott van? Az ő személye ott van, miközben ember. Ahogy mondja is, hogy csak azt tud fölmenni a mennybe, aki onnét lejött, az ember fia, aki a mennybe van most. És akkor előttük imádkozik. Én igaz atyám, te szerettél engem a világ teremtés előtt. Tehát még nem volt a csillagvilág, a semmi volt. Én ott voltam nálad. Ekkor mondja ki neki, hogy én vagyok az igazság. Az a végső valóság, amely megszabadítja az embert. Arról elmékedtünk, hogy egy elvont igazság, például a természettudományok igazságát, egy óriási érték, a biológia, kémia, fizika, stb. Óriási. De melyik természettudományos igazság szabadít meg minket? Egyik se. Csak segít a testünkön, gazdasági, stb. Lehetőségeket ad, de egy ént, egy szemét, csak egy személy tud megszabadítani. És ki az, aki végleg meg tudja szabadítani az embert? Azt mondja az Úr Jézus, hogy mikor ők föllázadnak, hogy te akarsz szabaddá tenni minket. Hát, mi soha se szolgáltunk. Azért elszólják magukat, hát bocsánat. Az egyiptomiaknak a rabszolgái voltatok. Utána a asszír-babiloni birodalomban megint szolgák voltatok. Most pedig a római iga alatt nyögtök. Most is szolgák vagytok. Igen, de itt már ők más szolgaságról gondoltak. A lelki szabadságra az, hogy mi az igaz Istené vagyunk, bárhol voltunk, tehát mi nem szolgáltunk a bálványoknak, ez nagyon jó jön Jézusnak, szinte kapóra jön. Igen, Istennel kapcsolatban voltatok mindig? Ő volt veletek kapcsolatban, de hányszor szektétek meg a szövetséget? Szolgák voltatok, nagy dolog Isten szolgáinak lenni, de a szolga nem marad mindig az Ura házába, csak a fia. Hű, micsoda mélységek vannak. Na most, kedves testvérek, az Úr Jézus milyen bűntől szabadít meg minket? Elsősorban az átteredő bűntől. Mert az a többi, az erkölcsi bukásainak az alapja. Mi az átteredő bűn? Mi az ős bűn? Az, hogy az ember szakított Istennel. És ezt az ember nem tudja visszakapcsolni. Nem tudja, meg minden vallás csodálatos abban, hogy szeretne kapcsolatot felvenni az Istennel. Kiállt az Istenhez, de nem tudja megtenni az, hogy a saját erejéből Istennel kapcsolatba legyen. A paradicsomi állapot, az az állapot, amiben Isten teremtette az első embereket, testvérek, mondom, lehet, hogy pár percig tartott. De az a korszak az volt. Na most a paradicsomi állapotban az ember nem tudott erkölcsi bűnt elkövetni. Hát teljesen a megszentelő kegyelem állapotába úgy élt, hogy az soha se sértette még meg. Tehát akkor nem az erkölcsi bűn a nagy dolog, hanem az erkölcsi bűnök forrása, hogy szakítottunk Istennel. Ha a paradicsomi állapot maradt volna, akkor minek kell 10 parancsolat? Nincs. Az ember szabadsága úgy működik, hogy egy változó világban mindig választja a jót, mindig a jobbat. Valami örökké való van benne, miközben forog körülötte a világ, és mindig választja a szeretetet, a jóságot. Az áteredő bűn az nem más, mint szakítás az Istennel. Ez a bűn. De hogyan ered ez át ránk? Hát mi közünk nekünk ahhoz, hogy az őseink szakítottak Istennel? Talán a Jóisten segített, hogy megközelítsen. Érdekes módon Ádám és Évának a gyermekei akkor születtek, amikor már szakítottak Istennel. Tehát nem volt szeplőtelen fogantatás. Az csak szűzanya, az megkapta. Fia halálának érdemeiért. És miért? Egy óriási világosságot kapunk most. Mert Isten azért emelte föl az embernek a személyét, kötötte azt az ő isteni személyével, hogy azt akarta, hogy amikor majd születnek gyerekek, akkor ne csak odaátról a Teremtő Isten szeresse ezt a kis teremtményt végtelen szeretettel, hanem ideátról a készülő is ugyanazzal az isteni szeretettel szeresse. Mert akkor lepottyanunk. És fiának ezt megadta. Mária nem volt lelkében elszakítva Istentől, mert fia érdemeinek, kereszthalálának érdemeiért eleve megóvta. Azt mondja a zseniális Dunszkótusz Ferences, Boldog Szkótusz János, úgy látszik, kétféle módon osztottak Isten a megváltás kegyelmét. Miután mi elestünk, mindenkit fölemel a megszentelő kegyelembe, aki hisz Krisztusban. Máriát pedig nem engedte elesni, amikor Anna méhében megfogant. Tehát ő is rászorult volna a megváltásra. De ő eleve részesült benne. Azért, hogy Jézus, az Isten fia, ne csak odaától, az atyától kapjon isteni szeretetet, hanem Mária szeplőtelen szívében a Szentlélek ugyanazzal a szeretettel fogadja ebbe a világba. És a bűnben fogant embereknél Isten végtelen szeretettel teremti a nemzés pillanatába szemét. Az nem a szülőktől való. Ő végtelen szeretettel szereti. De már az anya és apa Istentől elszakadt emberek. Még az anyában van az, hogy valami hasonló az isteni szeretethez, ahogy szereti. Ezt fejtem ki a Forrástól az Óceánig című könyvemben, vegyétek meg. Ez egy kegyelem, amit kaptam. De azért az anya szeretete is megromolhat, meg az is megváltásra szorul. Tehát az Isten ugyanazzal a szeretettel szeret, de amikor bepottyanunk ebbe a világban, itt már csak fölvillan az, hogy az ember képes lenne Isten szeretetével szeretni, de sebzett. És ha még megkeresztelt szülőktől is van, azokban is ott vannak a sebek. Ezért, amikor fogantatás történik, apa és anya naponta áldozzon. Egy áldott állapotban lévő azt, hogy naponta áldozzon. Az igazi tragédia az ősbűn. Nem lehet elkárhozni vele, de nyilván az eredeti bűn állapotában levő ember nem tudja azt a szeretetet Istentől befogadni, amit egy megkeresztelt. A maga módján teljesen boldog lesz. De Isten nem ezt akarta. Felelősek vagyunk. Mindezt azért mondtam, hogy megvilágosodjon előttünk, hogy az Úr Jézus, amikor szabaddá akarja tenni az embert, az atya ezért küldi, akkor ő elsősorban azért hal meg, hogy aki benne hisz, átadja a szent lelket, és Isten gyerekké legyen. És akkor így harcoljon a korábbi bűnei, az erkölcsi bűnök ellen. Meghalt a mi erkölcsi bűneinkért is, de figyelj, föltámadása után mit mond? Vegyétek a szent lelket. nem pedig az, hogy megbocsátom a bűneiteket. Hát mi az, hogy vegyétek a Szent Lelket? Az Atya és Fiú között van. Nem. Bevagytuk iktatva az én életembe, és a Szent Lélek az Atya is köztetek is van. Rálettetek kapcsolva Isten szívére, Jézus szívére. Csodálatos. És ezután mondja, akiknek megbocsátjátok bűneit, azokat az erkölcsi bűnöket, azt is feloldozáthatjátok, mert meghaltam értük. Tehát akkor, és ez egy óriási következtetés, hogy amikor harcolunk a megsebzett természetünkben, mert azért a sebzettség ott marad, és kell küzdeni a rossz hajlamaink és a bűneik ellen kegyetlenül, de nem fogunk addig győzni, amíg nem Jézussal egy életet élünk. A kereszténység az nem 10 parancsolat meg erkölcs. Nincs megoldás. Csak a misztika az pedig nem látomás, hanem az, hogy valóban Isten gyermeke vagyok. Jézus él bennem, vele egy életet élek, és ott belül, ahol én hozzá imádkozom, ahol megáldozom, ott nincs halál. Aki bennem visz, annak örök élete van. És talán ezért az egyháznak is mindig meg kell térnie saját magához. Mi nagyon sokszor csak egy erkölcsi szabadulást hirdettünk, az kevés. Nem megy. Jézus fölismerése és elfogadása megadja nekünk azt, hogy valóban szabadok lehetsünk, és már egy megnyert háborúban kell csatáznunk a gyöngeségeink ellen. Kedves testvérek, nagyon kaporra jött egy könyv. Az ember mire megöregszik, és ha jól olvas, akkor a könyvek találnak szépen rá. Nem kell keresni. Egy nyilvánvaló, hogy ázsiai szerzőnek a műve került a kezembe, Byung Chul Han könyve, a kiégés társadalma. Hú, de jókor jött. A rabságról és a szabadságról van szó. És leírja azt, hogy amin most túl van Európa, az egész nyugati civilizáció, az emberiség, igazából valamennyire túl van. A külsőleg embert elnyomó erőszakos rendszereken túl van. Hitler gázkamráin, Stalinnak a megsemmisítő táborain, tehát kívülről lettünk elnyomva, megfigyelve, üldözve, és akkor az emberiség ettől meg akar szabadulni. Ami nagyon rossz, hogy Freud és társai, ez egy zseniális ember, de kár volt, hogy elkezdett filozofálni. Hát ő pszichológus volt. Azt mondja, hogy a lelkiismeret az nem Isten szava, meg ilyesmi, semmi, hanem belénk nevelte egy kapitalista társadalom a maga erkölcsét, vagy a feudalista társadalom. Azt mondták, te ez csúnya, ez bűn, ezt ne tedd, ez meg jó. És akkor itt fönn diktál nekünk egy ilyen felsőbb én. Tehát a külső, ez is kívülről jövő leigázása az embernek. Persze egy óriási tévedés, mert van esetleg, és a marxizmus ugyanezt mondta, azt mondta, hogy minden korszaknak megvolt a maga erkölcse. Tehát a rabszolgatartó társadalomnak, a feudalista társadalomnak és a kapitalistának, és most jön egy új társadalom, és egy új erkölcs lesz, nem igaz. Mindenkornak megvolt a maga erkölcstelensége. Mert egy következő kor azt mondta, hogy szégyeljétek magatokat, hogy a Taigetoszon ledobtátok a gyereket. Szégyeljétek magatokat, hogy rabszolgává tettitek a másik embert. Szégyeljétek magatokat, hogy a munkást kizsákmányoltátok. Tehát igenis, van egy hang bennünk, Isten hangja. És sajnos Freud és a társai erre is csak azt mondták, hogy külső hatásra el vagytok nyomva. Tehát most mi lesz a reakció? Fölrobbantunk mindent, azt a belső kényszert is, nincs parancsolat, meg Isten hangja, semmi, most aztán szabadok leszünk. És ez a globalista, liberális társadalom. Abszolút szabad vagy. Ördögi. És mit ír ez az ázsiai szerző? Azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásba csúcsosodik ki. Hatékonyabban, mint a mások általi kizsákmányolás. Hisz párban jár a szabadság érzésével. Tehát az, hogy valósítsd meg magadat, doppingolj, még többet, még többet, még többet. Belülről jön ez a parancs. Mert föl vagy szabadítva, úgyhogy se Isten, semmi, magadat kell megvalósítani. És mi lesz a következménye? A kizsákmányoló egyben maga kizsákmányolt lesz. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön, és a szabadság érzetével jár. Fantasztikus elemzés. Ezért, amikor Isten kiszabadítja az egyiptomi rabszolgaságból a zsidókat, akkor nem így szabadítja fel, hogy azt teszel, amit akarsz, mert akkor a rabságból egy ős káoszba zuhanna, ami rosszabb, mint egy kívülről jövő kizsákmányolás. Érted? Hanem azt mondja, hogy most a ti isteneteknek szolgáltok. Én szeretlek titeket. Ezek a törvények, és vigyázok rátok. Ez Izrael. Mi nem szolgálunk a bálványoknak. Mi az Úrnak szolgálunk. Mi egy ilyen Úrnak vagyunk a szolgálja, akik szeretnek, és a tíz parancsolat az óriási érték. Hiszen ő szabadított ki minket. Értitek? Ezután jön Krisztus. És mit mond a zsidó Saul, aki Pál lett, megszabadított a törvény átkától. Nincs tíz parancsolat azoknak, akik Krisztussal teljesen egyesülnek. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él benne. Hiszen azért Izrael megtapasztalta, hogy sose tudta egészen megtartani ezt a tíz parancsolat. És a mi szentjeink felszabadultak a parancsoktól. Ez a keresztény szint, de még mindig zsidók vagyunk. A bűnnek a rabjai. Mindig a parancs. Nincs szabadulás addig, amíg nem Jézus lesz a mindenem. Istenem és mindenem, mondja Ferenc. És ez a szerző, ez a csodálatos elemző, ez a Byung-Chul Han, azért lát olyan emberi magatartásokat, amik talán segítenének ezen a liberalizmusba, ebbe a szabadosságba, belefulladt világba, ahol hirtelen maga az egyén kizsákmányolja önmagát. Az én felemészti önmagát, és kifárad. Nem a munkától. Azt mondja például a figyelemnek a problémája. Hogy ez az állati figyelem most a divat, hogy egyszerre mindenre figyelek. Erre nagyon kell vigyázni a médiára. Azt mondja, azért állati figyelem, és tényleg most arra is felelt nekem, amit mindig megfigyeltem, amikor etettem télen a madarakat, oda jön, csip egyet és fut. Fut. Mindenre figyelni kell neki. Mindenütt jöhet a veszély. Kívülről. Ez a szétszórt figyelem, ez állati figyelem. Az ember képes csak olyan nyugalomra, ahol semmi másra nem figyel, csak most erre. A nyugalom eltűnésével írja, elvész az odafigyelés képessége, és eltűnik a hallgatók közössége. Testvérek, ez ti rátok vonatkozik, ti úgy hallgattok, hogy ennek a szétrobbant multifigyelemnek föléje nyúltatok, megszabadultatok. Rácsodálkozni valamire. És mi a csoda? Idézi Piepert, a csoda abból áll, hogy egyáltalán születnek emberek, és velük együtt az újrakezdés is. Mert a cselekedetükkel tudják megvalósítani született voltuk erejét. Az, hogy bízunk a világba, és reménykedhetünk is benne. Talán sehol nem kerül tömörebben és szebben kifejezve, mint a karácsonyi oratóriumban. Örömírt hirdetek nektek, gyermek született. És akkor egy csodálatos eseményt ír le. Azt mondja, a pénzügyi válság idején olyasmi játszódott le Görögországba, filozófiának egykori országába, ami úgy hatott akár egy üzenet a jövőből. Nagy tömeg papírpénzt találtak a gyerekek egy romos házban, érvényes papírpénzt. És azt a megszokottól egészen eltérően használták. Játszottak vele és széttépték. Bizonyára megelőlegezték ezzel a jövőnket. A világ romjaiban hever. A romok közt mi is a gyermekként játszadozunk, a pénzzel is megsemmisítjük. Ezek a görög gyerekek megszentségtelenítették a bankok, a pénz, a mammonnak az istenét. Profanizálták, és azt mondták, nem Isten, semmi. Az egy Isten szentsége miatt a mammon lett a szentség, meg a karrier, az önmegvalósítás. Hát a szabadulásnak ezek az útjai. Aztán van pozitív fáradtság is. Az én fáradtság az azt jelenti, hogy én személyesen kifáradtam, az én nem fáradt ki. De ha a két szülő abba fáradt ki, hogy fölnevelték azt az öt gyereket, és magukra maradtak, az egy termékeny fáradtság. Beléphetnek egy új kapcsolatba egymással. A mi fáradtság az egy másokért élő ember, nem az énemet morzsoltam fel. És azért a szerző utal a szabadulás végső lehetőségére, azt mondja, kapcsolatot felvenni az isteni világgal. Köszönöm. Na most itt kezdődne az én elemzésem. Jézus felveszi velünk a kapcsolatot. Én vagyok az igazság. És mit mond Szent Pál? A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Testvérek, a meghívásotok szabadságra, az milyen szabadságról? Még a 10 parancsolattól is megszabadulni, nem úgy, hogy nincs érvényben, és nem úgy, hogy a 10 parancsolat vasrácsait letöröm, és én leszek az Isten, mert abba belefáradok és szétmegyek, hanem fölemel, aszcenzió, mennybe menetel már itt a földön. Egy szerelem, egy Jézus szeretet fölemel. És ha visszaesünk, akkor érvénybe van a 10 parancsolat. Testvéreim, a szabadságotok, a hivatástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljátok egymást. Hiszen ez a törvény teljessége. És hát azt írja Galata levélben, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, asszonytől született, ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságába. És nem mondja az utolsó vacsorán? Nem mondalak már titeket szolgáknak. A barátaim vagytok. Mindent tudtulattam nektek. Az, hogy ki vagyok én, honnét jöttem, és hogyha engem elfogadtok, az Atya úgy szeret titeket, mint engem. Maradjatok benne. Amen.
Barsi Balázs atya konferencia beszédét hallhatták, mely Nagybőjt 3. vasárnapján hangzott el. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.